Valóban a statisztika azt mutatja, hogy ebben a békési térségben egyrészt minden negyedik ember 65 év feletti, másrészt pedig, hogy az itt élő 65 év felettieknek is minimum a harmada amúgy egyedül él. Ez mindenképpen egy olyan társadalmi probléma, amit kezelni kell, hiszen az egyedüllét, az elmagányosodáshoz, hosszú távon akár a szellemi leépüléshez is vezethet.
Köszöntök mindenkit! Ez itt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora péntek esténként. Én Szurovec Illős vagyok, és ebben a műsorban Bódi Mátyással és Kovalcsik Tamással, a Választási Földrajz szakértőivel kísérjük végig a Partizán országjáró turnéját egészen májusig. A turné összesen 7 állomásból áll. 7 olyan településre látogatunk el, amelyek rávilágítanak valamilyen fontos, de többnyire alultárgyalt társadalmi jelenségre, amik százezrek vagy akár milliók hétköznapjait határozzák meg. Ilyen a gyári munkások helyzete, a szegénységben élők problémái, vagy a városkörnyéki agglomerációk feldúzzadása. Mai adásunkban a fogyatkozó és előregedő térségekről lesz szó, ugyanis ezen a héten a Partizán Orosházára látogat, annak a választókörzetnek a központjába, ahol az elmúlt 10 évben a legjobban csökkent a lakosságszám. A következő napokban tehát Orosházáról jelentkezünk majd, most viszont itt a stúdióban Kovalcsik Tamással beszélgetünk a témáról. Mielőtt belekezdünk, nézzetek meg egy rövid videót, ami közelebb hozza a témát mindannyiunkhoz.
Én ha elmegyek egy hétre Pestre, akkor én már, ha még 2 napot ott kell maradni, akkor már bele vagyok betegedve, hogy megyek haza. Ez egy mezőhegyesi tájkép volna igazság szerint. Északi kapu. Igazság szerint ugye volt ott eredetileg is fönn toronyóra, de akárhányszor javított, tekészésre sikerült megjavítani. A fiam Pesten van, a lányom Dunakeszin. Ő ott él, egyik gyerekem meg itthon Mezővegyesen. Nincs hiába tanult, nincs munkalehetőség. Mert régebben még ez a szakmunkás képző, mikor volt, akkor ugye lehetett tanulni, 5-6 fajta szakmát lehetett tanulni. Régen tanítottak barónőket, tanítottak mezőgazdasági gépszerelőket, akkor volt ez a CNC, esztergályoskat tanítottak. Volt még olyan időszak, mikor ápolónőket is például, ilyen kis ápolónőket tanítottak itt helyben. Évtizedeként 108 évig volt cukorgyár Mezőhegyesen. Hát ez innestül már, ez itt minden a cukorgyárhoz tartozott itt régen. Ott, ahogy van az a magos épület, azt hívták úgy, hogy otthon, ott volt nagy konyha, ott ebédéltek, ott főztek az egész cukorgyárra, meg rendezvényeket szerveztek ott is. De ugye az is most már senki fődje. Hát ez a nagymagtális műemlék, ez sincs hasznosítva, az a baj, hogy nincs hasznosítva, mert hogy készült ide minden, hogy mezőgazdasági múzeum a földszintén, meg mit tudom én, de valahogy minden úgy, ahogy kitalálták, az úgy el is múlt. Van a városi lap, ami van, amit a város ad elő. Hát a múlt hónapban például 4 gyerek született. És akkor halott még volt, vagy 12. Úgy nagyon kevés. Hiába van bölcsödénk, van óvodánk, minden van, de hát akkor is kevés. Kevés a gyerek, ahhoz képest, hogy máskor mennyi volt. 3 órakor elmegyek arra föl, vagy elmegyek erre a bót fel, a csikós fele, nem nagyon lehet embert látni. Ez a baj, hogy már mikor 3 órakor megyek föl, vagy 3:30-kor, mert hetente járok föl szakkört tartani a lányoknak, és gyerekeink kívül elviszik a gyerekeket az iskolából 4 órakor, és onnan utána csönd van. És akkor este 7-ig van nyitva az ABC. És akkor már 4 órakor senki nincs az utcán. Úgyhogy nagyon észre lehet venni. Nagyon nincs fiatal. Csak abban ez a középkorosztály, vagy az idős. Az idősebb emberek, akik még tudnak egy kicsit mozogni. És akkor az a nagy sárga épület, pedig régen az volt a művelődési ház, annak van egy szép fölirata az elején, ebben volt a mozi, meg nagy színpad volt benne, itt volt régen mindenféle iskolai ünnepség, meg minden felnőtteknek is itt voltak a műsorok megrendezve ebbe az épületbe.
És most?
Most üres, mivel hogy eladták egy szegedi vállalkozónak, diszkónak, kibontották belőle a színpadot, úgy volt csak csupaszan, és akkor most itt áll üresen. Hát ott van, föl van írva, hogy a közművelődésnek. Ugye arra sincs már igény, mozira se. Esetleg, ha van olyan, hogy van, mondjuk most jön a jövő hónapban jön a nőnap, akkor van valami kis rendezvény, akkor van a ősszel van az idősek napja, még mit tudom én, Anna, azt hozzájár az önkormányzat, hogy a tanyagondoki kocsival, aki el akar jönni, vagy be akar jönni a majorokba, azt behozzák, meg hazaviszik, úgyhogy hogy ez ennyi rendezvény van, mert nem sok minden van. Van a fűtőház, ami még van belőle ott az, csak az a baj, hogy kevés vonat jár már mostanában erre. Pont máma néztem még, hogy mondom, el kéne, hogy menjek Apátfalvára, de korábban, mint ahogy szoktam, de hát nem megy. Se vonat, se busz. Volt kertmozi, meg rendes mozi, amiben volt a nagyteremben, még mit tudom én mi, úgyhogy akkor volt, még akkor sűrűbben lehetett hétvégén is elmászkál. Volt ahogy a fiatalok, akik vagy elmentek a környező településekre, vagy pedig azok jöttek ide. Úgyhogy volt azért. Ismerkedni lehetett fiatalkorunkban is jobban, mint most. Az ifjúsági házat lebontották, meg mit már régebben. Egy szabadtéri színpadunk van még, ahol nyáron, hogyha van valami rendezvény, és ha hoznak valami vendéget, akkor az van. Más nem nagyon van. Mert már most bent az IMK-ba is esetleg foci van, hétvégénként most ez a kispályás labdarúgás van, az megy most. Kezdeményezés volt a Covid előtt. Volt olyan, hogy 10-12-en bejártunk a könyvtárba foltvaró tanfolyam például. Hát jó volt, de utána, amikor bejött a Covid, akkor megszüntettek mindent. Azóta még sehol semmi. Mert még az sincs, mert volt, aki csak azért jött el, hogy beszélgessünk. A hátsó szomszédomban van egy fiatal, hát fiatal asszony, 51-52 éves, ő sajnos szklerózis multiflex, és ő hozzá naponta járok át beszélgetni. Mert egész nap egyedül van. Tolókocsiba ül, és egész nap egyedül van. Akkor ugye vannak ezek az idősebb nénikék, akiket már én még fiatal asszony koromban ismertem, még mit tudom én. Én azért összejárok sok emberrel. Én nem szoktam itthon kotlani, hogy, hogy nem megyek sehova. Az az igazság, hogy én nagyon szeretek beszélgetni. Az utcán is. Még mit tudom én, érdekelnek az emberek. És akkor úgy sokszor szoktam beszélgetni. És akkor, hogy mondjam, nem vagyok pletykás. Mert én, amit nekem valaki valamit elmesél, én azt nem adom tovább. Az az igazság. Szeretnek is, én úgy érzem, hogy engem szeretnek is az emberek itt a városban. Mert van, akinek van valami problémája, az biztos, hogy engem keres még. Még mit tudom én mi, úgyhogy mindig van, mindig valami, mindig akad. Úgyhogy elbeszélgetünk egymással, még mit tudom én mi. Valamikor fél órát is az utcán, csak most már kezd, megint hideg van. Úgyhogy, de jó, én azért mondom, én nagyon szeretek itt lakni. Csak kár, hogy nincsenek fiatalok.
Ahogy ígértem, itt ül velem Kovácsik Tamás, köszöntelek az adásban.
Szia, köszönöm, hogy hívtatok.
Hogyha bárkinek azt a szót mondjuk ebben az országban, hogy demográfia, akkor az biztosan eszébe fog jutni, hogy fogy a magyar, tehát hogy egyre kevesebben élünk. Hogy látod, van még valami hasonló társadalmi közhely, amit tényleg Kazincbarcikától Kapuvárig mindenki el tud mondani?
Valóban ez egy rendkívül erős közhely, ráadásul erre a kormányzati politika is rendkívüli módon ráerősít, hiszen az otthonteremtési támogatással, vagy a családtámogatással, vagy a gyermekvállalási kedvezményekkel rendkívüli módon tematizálja ezt a problémát, de ahogy majd a későbbiekben is látni fogjuk, ez bizonyos térségekben elég rendesen megdobja, mondjuk akár a bizonyos lakóterületeknek a népességszámát, viszont vannak olyan lakóterületek, amikre egyáltalán nem hat, sőt egyre inkább fogynak azok a településeknek a lakónépessége.
Igen, hát az egy külön vita lehet még azából, hogy ez az egész családpolitikai intézkedés csomag, ez mire volt jó, meg mire nem az elmúlt évtizedben. De igazából még így általánosságoknál maradva ezzel kapcsolatban, ugye nekem az az érzésem, hogy nagyon gyakran ez a népességfogyástól való félelem, ez igazából úgy jelenik meg, mintha egy ilyen jövőbeli disztópia lenne, ami majd egyszer csak elérkezik, miközben hát már rég benne vagyunk, tehát 1980 óta, 1 millióval csökkent a népesség. Hogy te hogy látod, hogy ez miért van, hogy ennyire egy ilyen jövőbeli valami félnivaló dologként szoktunk erről beszélni?
ez teljesen természetes abban a tekintetben, hogy senki nem akar elfogyni, senki nem akarja azt, hogy az a kulturális közeg, az mondjuk akár a saját életét követően akár megszűnjön, amiben éli az életét, és amit amúgy szeret és otthonosnak gondol. Viszont ezt ne gondoljuk azt, hogy ez egy teljesen lineáris a jövőben valamilyen befejezett társadalmi folyamat. Nagyon-nagyon sok esetben ezek a társadalmi vagy demográfiai jellemzők akár megállnak, vagy akár visszafordulnak, és ráadásul ez nem csak magyar jelenség. Tehát a nyugat-európai társadalmakban, de kelet-közép-európában is rendkívüli módon megfigyelhető az a jelenség, hogy a fejlettebb országok, és itt most, hogyha kiterítjük a teljes világtérképet, akkor beszélünk fejlettebb országokról, mert azért Magyarország mégiscsak valamennyire ezekhez tartozik, hogyha az összes 190-200 darab országot figyelembe vesszük, akkor mindenképpen a fejlettebb országok azok jellemzően előregedő társadalmakkal rendelkeznek, kevesebb gyerek születik, magasabb arányú a fogamzásgátlás, vagy akár a tudatos családtervezés. Viszont hogyha fogy is a népesség, de mondjuk enyhén, és ráadásul ez nem egy lineáris, tehát nem egy ilyen a jövőben majd elérünk egy nulla szintre, amikor már nem lesz egyáltalán magyar társadalom, hogyha nem erről van szó, akkor akár nem feltétlenül kell, hogy egy negatív folyamatról beszéljünk, hiszen a kérdés az, hogy a nyugdíjrendszerünk például fenntartható-e, a kérdés az, hogy ugyanazt az értéket, amit mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt létrehozott a magyar gazdaság vagy a magyar társadalom, azt mondjuk kevesebb aktívkorúval, kevesebb foglalkoztatottal ugyanúgy létre tudja hozni. Az a baj, és ebben a tekintetben viszont jogos a félelem a magyar társadalomban a fogyás tekintetében, hogy és már ezt az első adásban megbeszéltük, hogy a jelenlegi foglalkoztatás bővülés az nem abba az irányba hatott, hogy a magasabb hozzáadott értékű munkahelyeknek a bővülése jellemezte volna a magyar társadalmat. Ezáltal nem az van, hogy amúgy kevesebben dolgoznak, de ugyanazt az értéket, vagy ha nem több értéket tudnak létrehozni, hanem sokkal inkább az van, hogy a magyar gazdaságpolitika arra épült, hogy minél többen dolgozzanak, és egyre többen, és többen, és többen dolgozzanak, és hogyha ez kifullad, hogyha nem tudnak többen dolgozni, nincsen több munkaerő, akkor ez a gazdasági bővülés egyáltalán nem lesz jellemző.
Ezért a demográfusok azt szokták mondani, hogy tehát a nullát nem fogjuk elérni, teljesen azért nem fogunk innen eltűnni, van egy alja ennek a folyamatnak. Viszont egyébként, bocsánat, azt már ugye említetted, hogy ez területenként viszont nagyon is változik, hogy éppen hol csökken jobban a népesség, és hol nem, és ilyen szempontból lehet, hogy valahol ez sokkal nagyobb problémát jelent, mint máshol. Mik azok a területei Magyarországnak, ahol különösen figyelnünk kell erre?
Pontosan, tehát ráadásul az is megfigyelhető, hogy nemhogy az egész Magyarország fogy, de kisebb mértékben, hanem vannak olyan területei, amik népességbűvüléssel jellemzőek, ez főleg az agglomerációs területek, tehát Budapest környéki települések, vagy a nagy megyeszékhelyek, vagy nagy regionális centrumok környéki településeknek a lakónépessége dinamikusan bővül, míg mondjuk vannak olyan térségeink, mondjuk akár Békés megye, vagy akár az első adásban megbeszélt Kazincbarcika, tehát Borsod megye környéke, Salgótarján, vagy akár bizonyos délebbi, tehát Baranya megye, Somogy megye térségei, tehát ott azért jellemzőbb a népességfogyás, de beszélhetünk itt akár Tolna megyéről, vagy Bács-Kiskun megyének a déli részéről, és itt hozzá kell tenni, hogy ugye itt most megyékről beszéltem, de megyéken belül is hatalmas különbségek vannak, míg Kecskemétnek az agglomerációs gyűrűjében azért megfigyelhetünk olyan településeket is, ahol akár másfélszer vagy kétszerre sem bűvült mondjuk a népesség az utóbbi évtizedekben, addig mondjuk Bácsalmás és Baja környékén pedig inkább fogynak az emberek, úgyhogy itt akár megyén belüli települési különbségeket is megfigyelhetünk, ezáltal amúgy a különböző településeket teljesen másként kell fejleszteni, és teljesen másként kellene hozzájuk állni, és a társadalmá, a helyben élő társadalmát fenntartani.
Országosan mik azok a települések, amik a leginkább kirívóak ebből a szempontból?
akár még a budapesti kerületek tekintetében is van ebben a tekintetben különbség. Például a belvárosi Budapest 5. kerülete is meglehetős fogyásban van. Itt viszont nem a társadalmi depresszió vagy a gazdasági elégtelenség okozza ezt, hanem a funkcióváltás, tehát hogy szolgáltatások költöznek be, és a lakónépesség kiszorul. De például a megyei jogú városok esetében Salgó-Tarján, Dunaújváros és Eger 13-15%-ával csökkent a népesség az elmúlt 10 évben, de a 20 ezer fő feletti településeken is Kazinc, Barcika, Szentes, Gyöngyös és Orosháza is ugyanilyen arányokkal rendelkezik, de akár beszélhetünk itt a különböző település nagyság kategóriákban Sárospatakról, Battonyáról, Kunszentmártonról, vagy akár Tokajról és Mezőhegyesről. Ezek mind-mind különböző nagyságú és népességű területek, de mégis sajnos a legnagyobb csökkenéseket, legalábbis ilyen eseti jelleggel, amúgy a legkisebb településeken lehet detektálni, hiszen például Keresztéte a népességének 77%-át veszített el az elmúlt 10 évben, vagy akár Csapi 59%, Perecse 56%.
Most, amiket említettél, azok között tényleg voltak egészen kis falvak is, de nagyobb 10-20 ezres, vagy még nagyobb városok is. És tényleg az van, hogy azt hiszem, hogy ha kiürülésről beszélünk, akkor a legtöbb embernek tényleg a kis falvak szoktak az eszébe jutni, ahol már nincs bolt, ahol bezárt a posta, ahol tényleg csak pár idős ember él. Pedig, hogyha megnézzük a számokat, akkor ez nem ilyen egyszerű, hogy minél kisebb egy település, annál jobban fogy. Akkor ez hogy lehet, hogy mi magyarázza valójában ezeket a különbségeket, hogy mondjuk kisvárosokban adott esetben nagyobb csökkenést látunk, mint egész kis falvakban?
Igen, ez jóval komplexebb folyamat, és rendkívül függ a földrajzi pozíciótól, egy adott település földrajzi pozíciójától az, hogy amúgy hogyan változik a lakónépessége, és hogyha megnézzük például az elmúlt 10 évnek a lakónépesség változását település nagyság kategóriánként, akkor két olyan település kategória kiugrik a környezetéből. Ez a megyei jogú városok, illetve az 500 és 1000 fővel rendelkező kis községek.
Pont a nagyobbak és a nagyon kicsik.
Pontosan. Tehát valóban megfigyelhető az, hogy azért a kisebbek is nagy csökkenéssel rendelkeznek, de a megyei jogú városok is hasonló mértékben csökkentek az elmúlt 10 évben. Viszont 2001 és 2011 között egy kicsit más volt a jellemző, ott viszont tényleg egyértelműen a 0 és 500 fő közötti települések csökkentek a legnagyobb mértékben, ott, hogyha jól emlékszem, olyan 13-15% közötti volt a csökkenés.
Bocsánat, ezt akartam csak közbevetni, hogy ezek szerint akkor a 2000-es években még inkább igaz volt ez, amit általában gondolunk, hogy a falvak örülnek ki elsősorban, és a 10-es években kezdett el fogyatkozni a népesség a nagyobb megyei jogú városokban.
Pontosan.
Ez hogyan lehetséges, hogy mi erre magyarázod?
Ez részben a helyben lévő demográfiai folyamatoknak is köszönhető, hogy öregednek el ezek a települések, és amúgy a fiatalok azok, akik költöznek ki ezeknek a településeknek az agglomerációs gyűrűibe. Tehát, hogyha megnézzük ezeket akár Szeged, vagy akár Székesfehérvár, vagy a különböző megyei jogú városokat, akkor az ő népességük amúgy csökken, de hogyha magát az agglomerációs gyűrűjét megnézzük, akkor az ott lévő lakónépesség nem feltétlenül csökken, sőt, inkább növekszik. Tehát az a jellemző, hogy költöznek ki, vagy akár ugye depressziósabb térségből, vagy nehezebb gazdasági körülmények között lévő térségekből pedig költöznek be, nem feltétlenül rögtön a nagyvárosba, hiszen az egy nagy település típus, vagy település karakter tekintetében egy sokkal nagyobb váltás, mondjuk egy 500 fős településről rögtön beköltözni Debrecenbe. Hanem akkor inkább beköltözik mondjuk a mellette lévő kertesházas települése, és onnan jár be mondjuk a munkalehetőséget kínáló megyei jogú városba. Amúgy az ingatlan piaci ugrás is például sokkal kisebb. Ráadásul amúgy a megyei jogú városok körében azért megfigyelhetünk olyan eseteket is, az előbb felsorolt Salgó-Tarján, vagy akár Dunaújváros esete, amik pedig ugye lejjebb húzzák az átlagot, ahol nem ez a az agglomerációs gyűrűbe, sajnos nem az agglomerációs gyűrűbe való kiköltözés, hanem az ott lévő gazdasági elégtelenségek és a munkalehetőségek hiánya okozza azt, hogy amúgy a megyei jogú városok is rendkívül fogynak, és hogyha erre az ábrára, erről a tempő és nagyság kategóriás ábrára rátekintünk, ugye az előző felsorolásban azért bőven ez a 10-20 ezres, vagy akár 5-10 ezres településeknél is soroltam föl ilyen 15-20%-kal csökkenő településeket, de ugye itt, hogyha megnézzük, akkor az a nagy átlag az, az ilyen 1-2%-os csökkenésnél csökkenést mutat, ami abból fakad, hogy itt hatalmas a szórás. Tehát, hogy itt van olyan település is, ami 20%-kal bővítette a saját lakónépességét az elmúlt 10 évben, és vannak olyan települések, amelyek pedig 20%-kal csökkentették. Itt megint a földrajzi pozíció, a tudáscentrumtól, vagy a gazdasági centrumtól való relatív távolság, mint a Pécs, Szeged, Debrecen vagy Győr.
Hogyha megnézzük választókerületenként az országot, akkor azt látjuk, hogy az orosházi körzet az, ez a Békés megyei orosházi választókörzet, ami a legnagyobb mértékben veszített a lakosságából az elmúlt 10 évben. Itt 15%-a eltűnt gyakorlatilag, 15%-kal csökkent a lakosság, és igazából mind a 4 Békés megyei körzetben 10% feletti a csökkenés. Miért pont Békés megye az, ami leginkább kiugrik ebben?
Erre sincs egy konkrét válasz, hogy egyetlen egy okra lehet visszavezetni Békés megyének a lakónépesség csökkenését. Ez több olyan földrajzi helyzet okozza, kezdve azzal például, hogy ugye a trianoni határt itt húzták meg, ezáltal elzárva a korábbi központjaitól, akár gondoljunk itt Aradra, Temesvára, vagy akár az északi részek esetében Nagyváradra. Tehát az egy rendkívül súlyosan érintette ezt a térséget. Aztán beszélhetünk arról is, hogy amúgy Békés Csaba nem rendelkezik jelentős felsőoktatási intézménnyel, és olyan hatalmas munkáltatóval sem, mint mondjuk Győr, vagy akár Miskolc, Robert Bosch esetében. A legnagyobb árbevételű cég is amúgy nem is a megye székhelyen, hanem például Orosházán található. Úgyhogy sok tekintetben ez egy, hát nem is azt mondom, hogy központ nélküli, mert azért Békés Csaba mégiscsak a meglehetős központja ennek a megyének, de mégiscsak a Csongrád-Csanád megyében lévő Szeged és a Hajdú-Bihar megyében lévő Debrecen sokkal inkább vonzó hatást vált ki a helyben lévő népességről, ugye a tudáscentrum, az egyetem közelsége, és akár ugye a két nagy beruházás, Debrecen esetében több nagy beruházás, de Szeged esetében a BYD beruházás is majd ezt fel fogja például erősíteni. Nem rendelkezik például olyan nagy ilyen gazdasági vagy közlekedési útvonalakkal, ami mondjuk odavitte volna a külföldi működőtőkét, vagy nagyobb beruházásokat ebbe a térségbe. Ráadásul itt megint a román határhoz való közelség. Na már most, hogyha már Békés megyéig eljött egy külföldi működőtőke beruházó, akkor inkább azt mondta, hogy akkor inkább átlépem a román határt. Ez volt még mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt, ahol mondjuk fele annyi fizetést kell mondjuk fizetni egy román munkásnak, mint mondjuk akár akkoriban még egy magyar munkásnak.
Ebből aztán az lett, hogy egy csomóan egyébként elkezdtek átjárni Romániába dolgozni, Békés megyéből is.
Igen, pontosan dolgozni is, és főleg most a mostani inflációs környezet miatt akár vásárolni is, mert hogy továbbra is alacsonyabb az árszínvonal például Románia esetében. Itt csak egy ilyen személyes szál, amikor nézegettünk mondjuk különböző üdülési lehetőségeket feleségemmel, akkor megnéztünk mostanában, tehát nem is olyan régen, megnéztünk magyarországi hoteleket, hogy hova lehetne menni, és aztán megnéztünk romániai oldalon lévő, pont ezen a határszakaszon lévő hoteleket, és konkrétan harmad, illetve fele annyi ár volt, ez a minőségbeli kategóriában azonos volt a magyar oldalival.
És hová mentetek végül?
Végül nem mentünk el, mert nem úgy hozta a történet, de csak az árakat így összehasonlítva mindenképpen érdekes fejlemény, hogy akár a turisztikai termékkínálat is Ban is nagyon nagy az árkülönbség, és akkor csak egy másik ilyen kis személyes szál, ugye én Szegeden nőttem fel, ott jártam gimnáziumba és egyetemre is, és már a gimnáziumban amúgy volt 6-7 darab osztálytársam, 7 fő osztálytársam, aki amúgy Békés megyéből jött, tehát ott volt kollégiumban, és hát utána szerintem közülük úgy majdnem mindenki utána vagy maradt a Szegedi Egyetemen, és maradt Szegeden munkát vállalni, vagy fölment, inkább a jellemző az volt, hogy fölment Budapestre, és ott vállalt munkát. Tehát Békés megyében nem nagyon mentek vissza. Ráadásul, hogyha már egyetemre váltunk, ott meg jóval nagyobb volt a Békés megyeieknek az aránya. Szerintem többen voltak Békés megyeiek, mint szegediek a csoporttársaim között, és ők mindegyike, vagy hát egyikőjük sem tért vissza Békés megyére, valaki Kecskeméten dolgozik, valaki Budapesten, valaki pedig maradt Szegeden.
De akkor itt ez a kulcs, ha jól értem, az elvándorlás az, ami miatt alapvetően csökken a népesség ilyen durván Békés megyében?
Hát az elvándorlás és az ebből fakadó közvetett hatások, csak gondoljunk bele, hogyha pont azok az emberek vándorolnak el, akik amúgy gyermeket vállalnának, akkor ugye a természetes szaporodás, vagy a természetes fogyáshoz pont ők is hozzá fognak járulni. Tehát az elvándorlás részben azért okozza a természetes szaporodást, úgyhogy visszatérve a kérdésedre, a pontosító kérdésedre, valóban az elvándorlás az, ami rendkívüli mértékben okozza Békés megyének ezt a lakónépesség szám fogyását vagy csökkenését.
Az előbb már beszéltünk azokról, akik elvándoroltak, hogy hová kerültek ők, Kecskemétre, Szegedre, Debrecenbe, Budapestre, de azok, akik ott maradnak, számukra hogy jelenik meg ez a kiürülés, hogyan alakítja át a hétköznapokat ez egy ilyen településen?
A demográfiai különbség, vagy a demográfiai átalakulás az rendkívül szembetűnő lesz, hiszen hogyha ilyen településeken sétálunk, akkor egy bizonyos korosztály szinte teljesen hiányzik ezekről a településekről. Ez a 20-30 éves, vagy akár 40-50 éves korosztályban is sokkal, de sokkal kisebb az aránya az ott élőknek, és hát a gyerekzsivaj az ezekről a településekről szinte teljesen hiányzik, főleg összehasonlítva mondjuk az 1980-as vagy 90-es évekhez képest, amikor még a gyerekeknek az aránya az rendkívül vagy sokkal magasabb volt mondjuk ezeken a tereken. Ezáltal, hogyha azt nézzük, hogy átalakul a demográfia, akkor át fog alakulni az, hogy milyen szolgáltatások, milyen funkciók érhetők el ezeken a településeken, és ez egy negatív spirál. Tehát, hogyha nincsen fiatal, akkor nem lesz szórakozó hely. Hogyha nincsen megfelelő számú tömeg arra, hogy mondjuk egy színházat eltartson, akkor ezek meg fognak szűnni, ezek be fognak zárni, ami tovább, hogyha nem lesz szórakozási lehetőség a fiatalok számára, akkor ez tovább erősíti bennük azt az érzetet, hogy akkor innen menekülni kell, itt kilátástalan a helyzet, itt nem lehet semmit csinálni, és azáltal, hogy elvándorolnak a fiatalok, és azáltal, hogy a középkorúak sem feltétlenül maradnak helyben, az idősebb generációnak is a különböző lehetőségei be fognak szűkülni, a kapcsolódási pontjaik a különböző más korosztályokkal szűkülni fognak, és ezáltal egy ilyen depresszív, kilátástalan helyzetben lévő térségi alakulát, ahol a helyben élők is azt érzik, hogy ez egy nem fenntartható társadalom, ami ott helyben van, és ez elnyomja a bélyegét a hangulatra, vagy akár a választói magatartásra is.
De egyébként ez nagyon érdekes, hogy most nagyon sok negatív kifejezést használtál igazából így a hangulat, meg a hétköznapok leírására. Azt is mondtad, hogy ez az egész egy ilyen negatív spirálba tud torkolni, de nagyon érdekel, hogy igazából szerinted mi a helyes megközelítés ebben. Tehát, hogy az, hogy ez egy óriási probléma, amit kezelni kellene, dolgozni kéne azért, hogy ezeken a területeken több fiatal maradjon otthon, több gyerek szülessen, és ne ez legyen, amit leírtál. Vagy el kéne fogadni, hogy hát vannak ilyen területei az országnak, és azok, akik ott laknak, azoknak viszont akkor teremtsünk olyan szolgáltatásokat, szervezünk olyan életet, ami számukra kényelmesebb, és ami hozzájuk illeszkedik. Hogy szerinted itt hogyan lehet ebben egyensúlyozni?
Abban a tekintetben mindenképpen érdemes a második opciót is figyelembe venni, hogy a helyben élők életét mindenképpen jobbá kell tenni, de ez hosszú távon nem fenntartható akkor, hogyha amúgy a helyben élő társadalom ennek a költségeit nem termeli ki. Természetesen cél, hogy az ott élők jobban éljenek, viszont emellett azt mindenképpen célként kell kitűzni, hogy a fiatalok ne vándoroljanak olyan szinten el, sőt, az elvándorolt fiataloknak egy része jöjjön vissza, tehát olyan munkalehetőségeket kell ide hozni, és megteremteni, amivel az itt élők körülményeinek javításának a költségei ki tud termelődni. Az már, hogy ezt milyen lépésekben valósítják meg, azt már nyilvánvalóan egy szakpolitikai kérdés, hogy mi az elsődleges. Mert például az, hogyha van egy élhető település, hogyha van művelődési ász, hogyha fenntartunk egy mozit, hogyha megszervezzük a közösségnek az életét, akkor a fiatalokat még akkor is nagyobb valószínűséggel fogjuk ott tartani a településen, még hogyha amúgy nincs annyi munkalehetőség, vagy nem fizet annyira jól az a munkalehetőség az adott körben. Tehát ez megfigyelhető minden település esetében, hogyha jobban élnek, vagy hogyha jobb ott az élet, akár mentálisan jobban érzik magukat ott az emberek, akkor kisebb valószínűséggel fognak onnan elvándorolni, vagy elmenni.
Hogy már amúgy említetted itt a mentális egészséget, meg a mentális állapotot, akkor ez az idősek szempontjából is fontos egyébként, hogy nyilván ahonnan sok fiatal elköltözik, ott sok idős marad, akik közül meg sokan aztán egyedül fognak élni. Erről lehet tudni valamit, hogy ez mennyire egy súlyos jelenség, egyáltalán milyen következményei vagy veszélyei lehetnek ennek?
Valóban a statisztika azt mutatja, hogy ebben a békési térségben egyrészt minden negyedik ember 65 év feletti, másrészt pedig, hogy az itt élő 65 év felettieknek is minimum a harmada amúgy egyedül él. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan társadalmi probléma, amit kezelni kell, hiszen az egyedüllét, az, hogy nincsen kivel társadalmi interakciót váltania, hogyha csak a tévé van neki, ami beszél neki, de az nem interaktál vele, nem tud beszélgetni, nem tud eljárni társaságba, az elmagányosodáshoz, hosszú távon akár a szellemi leépüléshez is vezethet, és hát azért az ember társas lény. És ezt megvalósítani, hogy az idősek közösségben éljenek, ez mindenképpen fontos cél lenne. És ez nem is feltétlenül állami feladat, nem sokkal inkább mondjuk az önkormányzatoknak lenne ebben nagyon-nagyon fontos feladata, hogy amúgy a saját időseiket mondjuk közösségbe, önszerveződő közösségekbe rendezni. Amire viszont sajnos amúgy a COVID elég jelentősen rátett. Tehát a COVID időszakban azért ott nagyon-nagyon sok közösség tönkrement, nagyon-nagyon sok közösség felbomlott, és nagyon-nagyon sok esetben megfigyelhetőek az időseknek a gyorsabb hát öregedése, szellemi öregedése.
Hogyha már az beszélgetést a közhelyektől kezdtük, akkor beszéljünk egy politikai közhelyről, ami ugye az, hogy a Fidesz különösen erős az idősek körében, ezt rendszeresen kimutatják közvéleménykutatások is, de mégis azt látjuk, hogy a leginkább idősödő megyében, Békés megyében nem olyan iszonyatosan erős a Fidesz. Ez, hogyan lehetséges ez?
Valóban, és itt tudom, hogy a kedves hallgatók, legalábbis nem mindenki, hogy a történelem órát azt most nem fogom elkezdeni itt a Partizán képernyője előtt, de mindenképpen érdemes visszamenni az 1800-as évek végére.
Annyira messzire?
Annyira messzire, ugyanis Békés megyében alakult ki az agrárszocializmus, ez tudom, hogy különös szóösszetétel, mondjuk így a mából visszanézve, hogy a baloldal hogy jön össze az agráriummal és a különböző mezőgazdasági politikai mozgalmakkal, de itt mindenképpen megtörtént, hogy az a paraszti réteg, akik nem rendelkeztek nagy birtokkal, hanem tipikusan kisbirtok szerkezet volt itt jellemző mondjuk Békés megyében, ők rendkívüli módon el voltak nyomva a helyben lévő pár nagybirtokos által, akiket amúgy akiket amúgy rendkívüli módon pozitívan érintett például a folyószabályozás, mert ők voltak, akik konkrétan a döntéseket ezzel kapcsolatban befolyásolni tudták. Ugye az 1800-as évek végére rendkívüli módon nehézzé vált a kisparaszti rétegnek a sorsa, és a különböző termelőeszközök kollektív tulajdonba való juttatása, vagy az egyenlősítésnek az ilyen baloldali üzenetei, azok nagyon-nagyon gyorsan és futótűzként terjedtek az itt lévő kisparaszti rétegben. Ezáltal itt valóban az agrárhagyományok rendkívül erősek voltak, de az agrár baloldali hagyományok voltak rendkívül erősek. Itt volt a keltetője a Független Kisgazdapártnak, de volt itt Nemzeti Parasztpárt, Független Szocialista Párt is itt alakult. Úgyhogy itt rendkívül erősek voltak a baloldali hagyományok, ráadásul 1945 után az erőszakos TSS-ítés is rendkívül nehezen ment, tehát hiába voltak baloldaliak, a hatalommal való szembenállás az rendkívül jellemző volt erre a térségre. 1957-1960-as évekig amúgy nem is nagyon tudták teljesen TSS-íteni ezt a vidéket, úgyhogy 15-20 év kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen, és nem is ment végbe amúgy mindenhol. És így jutunk el a rendszerváltozásig, úgyhogy megvolt ez a baloldali hagyomány, de mégis a hatalommal szemben való behelyezkedés volt, és ezáltal kialakult egy olyan, hogy Békés megye, hogyha nevezhetünk valamit billegő térségnek amúgy Magyarországon, akkor ez a megye az volt. Tehát szinte minden egyes választáson 2010-ig, bár 2010 után is, csak ott annyira nem volt nagy a szóródás és a variancia, de lényegében az összes választáson az a párt tudta a legtöbb egyéni választókerületet megnyerni ebben a megyében, aki végül az országos győztest is adta, és kialakult egy ilyen különbség, hogy északon, Békés-megye északi részén, ott sokkal inkább a jobb oldal volt erős, míg a déli részén Battonya, Mezőkovácsháza, vagy akár Orosháza, pedig sokkal inkább mondjuk a baloldal volt erős, és így billegett Békés megye, és ez 2010 után is, míg a különböző Magyarországon lévő más gazdaságilag alulfejlett térségekben nagyon-nagyon tudott erősödni a Fidesz, akár mondjuk amiről az első adásban beszéltünk, a feldolgozóipar megjelenésével, vagy akár a különböző ilyen Európai Uniós pályázatokból származó falufelújításokból, vagy községfejlesztésekből, addig itt 2014 és 2024 között lényegében stagnált a Fidesznek a támogatottsága, nem nagyon növekedett, sőt inkább amúgy, hogyha a 24-et megnézzük, akkor inkább csökkent a Fidesznek a támogatottsága, és itt kiemelhetjük akár Gerendást, ahol pedig le is váltották úgy 2024-ben a fideszes polgármestert, hogy amúgy előtte lényegében 34 éven keresztül folyamatosan jobboldali polgármester volt. És ugye itt van Battonya, ahol ugye a legendás szocialista polgármester Karsai József volt hivatalban, de akár Mezőhegyest is említhetjük, ahol ugye Lázár Jánosnak a Ménesi birtoka van.
Mostanában legalábbis erről híres, elsősorban talán ez a település, vagy ott van ez a Ménes birtok.
Igen, és amúgy az, hogy ott van a Ménes birtok, az nem új keletű dolog, tehát nagyon-nagyon régóta amúgy abból él, vagy abból élt a település. Az, hogy legutoljára Lázár János által került be, és az a 44 milliárd forint, amit elköltöttek erre a Ménes birtokra, ezzel kapcsolatban került be a hírekbe, az nem ilyen zöldmezős beruházásként valósult meg, bármennyire is annak tűnik előszörre, viszont ami a váltást jelentette, hogy a helyi népesség teljesen kiszorult, szinte teljesen kiszorult ebből a fejlesztésből, míg a korábbi években, 1945 előtt a településnek a háromnegyede konkrétan a Ménes birtokban dolgozott, és a település egésze konkrétan csak ebből élt, addig manapság ez tényleg, hát ugye az Orbán kormányzat által megvalósított beruházások sorába azért valamennyire beállva megvalósítja azt, hogy amúgy nagyon szépen felújítják a különböző intézményeket, rengeteg pénzt ráköltenek, de a helyi népesség szinte egyáltalán semmit nem profitál belőle. Más helyekről hozzák az embereket, beingáznak dolgozni, vagy akár nem helyi emberek dolgoznak benne, és ez meglátszódik amúgy a választói magatartásban is, hiszen hatalmas a kontraszt mondjuk a vörös márvánnyal kirakott Ménes birtok, és amúgy Mezőegyes többi része, ami amúgy a 20%-át elvesztette a lakónépességének az elmúlt 10 évben, akár elvándorlás, vagy akár halálozás okán, és ez azért elég nagy kontrasztot szül.
Igen, épp ezt akartam én is közbevetni, hogy Mezőhegyes pont egy ilyen extrém fogyást mutató település, és akkor ezek szerint egyébként Lázár János jelenléte ellenére ott szintén nem beszélhetünk nagyon erős Fidesz többségről.
Hát egyáltalán nem beszélhetünk. A 2024-es eredmények alapján is bőven 10% pont körül volt a különbség, vagy belül volt a különbség a Fidesz és a Tisza között, ami ugye, hogyha egy országosan 15% pontos különbséget feltételezünk, azért az egy meglehetősen szoros eredménynek számít, és amúgy az egész választókerületben sem volt annyira lemaradva amúgy a Tisza a Fideszhez képest, úgyhogy ha 2026-ban a Tisza párt például országos győzelemre készül, akkor Békés megyében lévő 4 választókerületből 2 mindenképpen hoznia kell. Ez nem az a kategória, amin a választás fog múlni, hanem ez a kötelező kategória. Tehát a Békés-Csabai választókerület, illetve a Békés-4-es, tehát az Orosházam egy Mezőhegyes nevével fémjelzett választókerületet mindenképpen a legutóbbi választási eredmények alapján hoznia szükséges, és hát erre azért minden alapja megvan, hiszen ahogy láttuk, nem bővült a Fidesznek a támogatottsága 14 és 24 között, és ráadásul hogyha jövedelmeket tekintjük, akkor ez a választókerület a 2011-es 15. helyéhez képest, tehát a 15. legszegényebb választókerület volt 2011-ben, ez 2022-ben a 12.
Tehát előrébb ugrott ezen a...
Igen, listán. Hát a negatív listán Igen. Ugrott előrébb, úgyhogy relatíve amúgy szegényedik el, és hát nem a legjobb helyzetben lévő választókerület ezáltal, úgyhogy azok az állami rendszerek elégtelenségét, vagy akár a magyar családok, vagy a magyar munkavállalók jövedelmének az elégtelenségét célzó Tiszapárti kampány, az rendkívül értőfülekre találhat ebben a választókerületben, ahol nem ment el úgy mondjuk a Fideszre való szavazási hajlandóság, mondjuk akár mint a Kazincbarcikai kerületnek az apró falvas térségeiben, és azért itt a másik része, hogyha már itt az apró falu szóba került, hogy itt ugye Békés megye nagyobb településekkel rendelkezik, tehát egyáltalán nem apró falvas térségekkel rendelkezik.
Ahol egyébként viszont általában erősebb a Fidesz.
Pontosan, tehát itt azért a település méret is ezt befolyásolni tudja, hogy ugye a már sokat emlegetett ökölszabályunk, minél kisebb a település, annál magasabb a Fidesz támogatottság, hogyha ezt alapul vesszük, ugye itt Békés megyében nincsenek annyira nagyon kicsi települések, annyira nagyon kicsi falvak, úgyhogy ez mindenképpen befolyásoló tényező, akár a választói magatartása is.
Ugye most itt több dolgot felsoroltál igazából, kezdve a történelmi hagyományoktól, a gazdasági depresszión keresztül odáig, hogy nincsenek igazán apró falvak, hanem inkább nagyobb települések vannak relatíve ebben a megyében, akkor ez mind-mind felül tudja írni azt, hogy eközben viszont nagyon sok idős lakik itt.
Valóban, és még van egy szempont, amiről meg még Mindig nem beszéltünk Simonka György és Erdős Norbertnek a kormánypárti belharcáról. Ugye Simonka el is döntötte ebben a választókerületben, hogy el fog indulni nem kormányzati támogatással is ebben.
Ez
az orvosházi körzetben, a 2026-os választáson, és azt figyelhettük meg például a 2024-es polgármester választások esetében, hogy rendre bukott a Fidesz-KDNP-nek az inkumbens, tehát a hivatalban lévő polgármestere, viszont nem az ellenzék, sok esetben nem az ellenzék által delegált polgármester jelöltek nyertek, hanem az Erdős Norbert holdudvara vagy köre által támogatott független jelöltek nyertek, hiszen helyben sok esetben mondjuk még a helyi Fidesz szervezetek sokszor még a Simonka György köréhez tartoztak, és az ő polgármestere volt még a hivatalban, de itt volt egy ilyen személycsere, vagy egy ilyen belháború, ami szintén tudja a Fidesznek a támogatottságát csökkenteni, hiszen hogyha nem éreznek az emberek erőt, és az idős emberek is, hogyha nem éreznek erőt helyben, akkor ez a kormányzó pártnak a támogatottságára hatással lehet. Igazándiból a kérdés az lesz 26-ban, hogy egy ilyen és ehhez hasonló választókerület még lesz-e a térképen a többi nagyon-nagyon fideszes kerületek esetében, hiszen hogyha elindul a Fideszen belüli valamilyen belharc, akkor itt látjuk, hogy amúgy ez akár a Fidesznek a támogatottságára is hatással lehet.
Kovalcsik Tamás, köszönöm, hogy ismét eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk.
Én köszönöm.
Ez volt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora, ami végig kíséri a Partizán hétállomásos tavaszi turnéját. A következő napokban is mindenképp kövessétek a Partizán bejelentkezéseit Orosházáról. Én Szurovec Illés voltam, köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is. We'll be right back.